Isten hozott benneteket, szervusztok! Tehát ott tartunk akkor, 57-es vagy 58-as, most már ti írjátok, ahogy nektek jól esik, hogy az elutasítást és a kritikát nagyon nehezen viseli. Az elutasítást és a kritikát stresszként éli meg, de nagyon fokozott stresszként, amitől aztán nem bír aludni, amiről aztán álmodik, amiről másnap fölkel, és ugyanolyan elevenen él benne. És ha valaki mond nekem egy kritikát, az a kérdésem, hogy ez rögtön kikezdi az önbecsülésemet, vagy nem. Ha egy megjegyzés kikezdi az önbecsülésed, az azt jelenti, hogy már is gyanús, hogy te függő helyzetekre nagyon is hajlamos vagy. Ha valaki azt mondja, hogy nézd, hát én ezt és ezt gondolom, vagy ez a mai mise, hát ugye, hogyha én ezt képes vagyok meghallgatni, és azt mondom, ó, ez az ő véleménye, és megpróbálok belőle minél többet meghallani, ami realitás lehet, beleértve azt is, hogy az én misém, már nem az enyém, tehát, hogy én próbálkozom, hogy az hathatott ő rá így, és ez is egy érdekes adat. És úgy körülbelül ennyi. De hogyha 10 évente valaki veszi a bátorságot, hogy azt mondja, hogy tehát Feri, atya, én nem tudom, tehát esetleg készülhetnél a misékre. És ugye én ettől romokba kezdek el heverni. Gyanús. 58 vagy 59. A lényeg, hogy biztonságban legyünk a pontok által. Az akaraterő folyamatosan gyöngének bizonyul és vereséget szenved. Mert az akarat az én egyik funkciója, hogy olvastam egy okos könyvben. A függés mindig egyet jelent azzal, hogy az én gyönge. Ha nem volna gyönge, nem kéne függnie. Ezért aztán, aki függő helyzetben van, újból és újból klasszikusan átéli ezt, hogy nagyon akar valamit, összeszedi magát, stb., de vereséget szenved. Sajnos pont azt a papírt nem hoztam el, amire fölírtam körülbelül a 29 függésemet. Függés alatt azt értem, hogy be kell látnom, hogy Feri, ezzel a dologgal kapcsolatban nem vagy elég szabad. És emlékeztek, hogy meséltem például a nógrádi ropiról, nem vagyok vele szemben elég autonóm, a nógrádi ropi kifejezetten túlzott hatást gyakorol az életemre, így vagyok a csokoládéval, sportautókkal, a többi 26-ra nem emlékszem, szóval érdemes megírni a kinek-kinek magának ezt a listát. Minden helyzetet függő helyzetnek tartok, amiben kiderül, hogy nem vagyok elég szabad, és ezt újból és újból ismétlem. 58. Az, amikor nem elég szabad a vágyakozásunk. Hogy sokan azt gondolják, hogy szabaddá kellene válni a vágyainktól. Erről nem beszéltem. De, ugye, és fordítva inkább szabadon kellene tudnunk vágyakozni. Jó, akkor ezt elmondtam. 60. Önmagamról alkotott, vagy a másikról alkotott képemet nehezen adom föl. Ha egyszer elhatároztam, hogy egy béna, szerencsétlen vagyok, akkor történhet akármi. Jön egy nő, szeret engem két kapura, szeret egy évig, szeret 10 évig, és mégis, amikor érzelmileg egy kicsit zúzós helyzetbe kerülök, rögtön azt mondom, még mindig az a szerencsétlen, nyomorult béna vagyok. Lehet fordítva is, valaki mondhatja azt, hogy vagyok a legmenőbb. Szóval mindegy, hogy mit mondok, ez nem azon múlik, hanem hát, hogy nagyjából azt gondolom, hogy hozzám képes mindenki most tanulja a focit. És képtelen vagyok arra, hogy valamennyire is egy picit reálisabban lássam magam, és amikor valamennyire sikerült egy picit reálisabban látni magam, és jön egy érzelmileg fölkarvaró helyzet, megint úgy védem meg magam, hogy csak én tudom az igazságot. Ide tartozik egy faramuci dolog. Függésre hajlamos vagy függésekben létező ember az is, aki az Isten képétől is függ. Az Isten képünket is érdemes újból és újból, hát, revízió alá vonni. De vannak olyan testvéreink, akik egyszer bebetonoztak egy Isten képet, és azon aztán a jó Isten se tud változtatni. Ennek például rengeteg verziója lett, de nem ő bebetonozott egy Isten képet, és azon aztán... Egy ilyen Isten képnek is nyilván vannak előnyei. Biztonságos. Komolyan? Mert legalább tudom, hogy milyen. Szóval nem csak az önmagunkról alkotott képhez tudunk görcsösen ragaszkodni, semmiben másikról alkotott kép, Isten kép. Eric Byrne egy nagyon izgalmas modellje van. Azt mondja, hogy mire már egyáltalán oda jutunk, hogy föleszmélünk és tudunk önmagunkról gondolkodni, addigra már régen belénk ültetődött, ivódott, sült egy modell, és akkor ezt ő így mondja, hogy én oké vagyok, te oké vagy, ők okék. Ez a jó modell. Tehát ez nem a miénk, ezt el lehet felejteni. A mi modellünk mondjuk így szól, én nem vagyok oké, de te sem vagy oké. Azokat meg akkor utáljuk. Ugye, de és akkor itt rengeteg verzió van, köztünk van, tehát már eleve azt gondolom, minek jönne ide olyan ember, akiben az a modell van, hogy én is, te is, meg ők is okék. Ilyen ember nem jön ide, mert sokkal jobban is el tudja tölteni a kedd estéjét. Tehát itt érdemes elgondolkodni azon, hogy van a te modelled. De nem most, amikor biztonságban ülsz, és tudod, hogy csak én viszem a bőrömet a vásárra, hanem amikor a te bőröd van a vásáron. Akkor hogy is gondolod ezt igazán? Mert akinek az a modell van a fejében, most képzeljük el, hogy én oké vagyok, de te nem, ők meg igen, hát abból milyen párkapcsolat lesz? Hát akkor és mindig hivatkozunk a Józsira meg a Pannira, hogy ők is milyen jól csinálják. Ugye, tehát ha Józsi Panni jól csinálja, én jól csinálom, ki a hibás, te vagy én? Na, náhogy te. De nyilván fordítva, szóval ezt most nem. Értitek ezt úgyis? De különben is azt gondolom, amit én értek, azt ti biztos. 60. Az volt. Akkor 63. Folyamatosan ámítjuk magunkat, hogy nem vagyunk függők. Ebből aztán egy egész óriási rendszert szoktunk kialakítani. Itt vannak különböző stílusaink, hogy függő voltam, de már nem vagyok, függő voltam régen, de most éppen nem, függő voltam akkor, amikor csak ez tédidi. Függő vagy? Ismerd el. Mert akkor legalább tudsz gyógyulni. Azt a betegséget lehet gyógyítani, ami van. Ha nem vagy beteg, nem tudsz gyógyulni. Kész. Azért itt egy folyamatot hagy írjak le nektek. Csak hogy ugye picit egy pár gondolat előttünk legyen. Tehát, hogy folyamatosan ámítjuk magunkat, hogy de mi már nem. Ja, ennek katolikus változata. Már most azért nem, mert a jó Isten engem megszabadított. Álomban és pizsamában megszabadítana, ha te hagynád. De nem hagyod, mert azt mondod, nincs rá szükségem. Ja, hát akkor... Ha nincs rá szükséged, akkor nem bír megszabadítani. Először tagadjuk. Nem, én nem. Te. Aztán ennél radikálisabb megoldás, nem csak tagadjuk, mert ez mégiscsak még a állandó téma, ne legyen téma, elfojtjuk. Még ír magját is a gondolatnak. Aztán racionalizálunk. Vagyis elmondjuk, hogy mi miért is történik pontosan úgy. Tehát okoskodunk, racionalizálunk. Ezt a végtelenségig tudjuk csinálni. Ez nem függés, ez mély intimitás. Na persze. Aztán ezt az egész folyamatot, kicsit kilóg a lóláb, takargatjuk. Mindig azért egy kicsit kevesebbet ismerünk, azért egy kicsit kevesebbet mondunk. A magyar nyelv nagyon jó. Tehát eljössz gyónni, és azt mondod, néha túl sokat ittam. Már is egy ilyen szép mondatba kerül. Tehát most azt mondja, túl sokat ittam. Azért ez már kicsit kemény, nem? Úgy vág, mint a szibériai tél. De azt mondja, néha, ja, hát végülis nem voltam folyamatosan alkoholfüggően. Meg hát mihez képes néha? Nem ragozom, tehát értjük, hogy miről van szó. Aztán halogatás. Mert valahogy ugye mindig így kilóg a lóláb. Mindig. Egy kicsit mindig kitüremkedik valami a függésből, ezt észrevesszük, akkor mit csinálunk? Azt mondjuk, hogy tényleg egy kicsit függök, de le tudok szokni. Le, és holnap elkezdem. Ez vagy azt mondom, hogy végülis adventben nem szokok le róla, tehát halogatok. Nekem a semmiből se áll, de azért... Jött hozzám valaki, az életének a nagy témájáról kezdtünk volna el beszélgetni, csak hogy én csacska, kinhagytam az éppen előtte kapott csokoládé kis csokik, és nyitva volt a doboz. Most képzeljétek el, hogy jön valaki az élete nagy problémáját megossza, és képtelen volt leszállni a csokimról. Ott ült, vehetek? Hát persze, hogy vehetsz. Hát de miért ne vehetne? Hát evett egyet. Láttam, hogy egyszerűen nincs itt. Tehát, hogy a én és a köztem való távolság már túl hosszú, mert köztünk van a csoki. Tehát egyszerűen az élettere közte és a csokoládé közti távolságra zsugorodott, hogy így fejezzem ki magam, és akkor tudott visszajönni az élete nagy témájához. Szerintem pont ilyen vagyok én is. Most az, hogy pont abban a helyzetben, meg mi, mert én meg úgy csinálom, hogy addig bírom, és akkor rohanok a közértbe. Tehát nem sokkal jobb. Aztán nagyon itt egy látszólagos fordulópont, akkor valaki beismeri, hogy magának végül is ezt az egész helyzetet nem bírom kézben tartani. Ezt úgy halkan megsúgja magát. Végül is én azt hiszem elszálltam. Végülis azt hiszem, mint hogy az öreg Zoli bácsi mondta, gyöpöt rúgtam. És akkor, mikor jön ez a beismerés, itt jön egy újabb csapda, az illető azt mondja, hogy és akkor én ezt az egészet, most mondom, ez rögtön átmegy katolikus verzióba, ezt az egészet most átadom Istennek. Úgy, ahogy van, az egészet. Átadom az egészet a jó Istennek, majd ő az ő kegyelmével. De addig is még ezt a két sört megiszom, mert ha jó Isten mindenható, engem két sörrel együtt is meg tud váltani. Nem? Ez én átadom magam úgy, ahogy vagyok. Sörrel, borral, nádi hegedűvel. Mindennel együtt. És reggel fölébredek, szódabikorbóna, és ó, Uram, hát mit csináltál? És akkor nem ért, én úgy átadtam magamat, teljesen úgy elszenderültem a te tenyeredben. Következő, ezután azt mondom, végül is összeszedem magam, csak tudom kézben tartani ezt az egészet. Hát végül is csak megy, hát nehogy már Jóisten oldja meg helyettem, csak vagyok ennyire. És aztán jön az összeomlás. Az összeomlás, önbecsülés szétesik, realitás vesztés. Néha, mikor ez már nagyon-nagyon-nagyon súlyos körré válik, akkor egyetlen dologban reménykedhetünk, hogy az illető tényleg összeomlik. Abban. Hogy előbb omlik össze itt, mint mondjuk a mája. Vagy előbb omlik össze, nem is tudom, mondjuk egy párkapcsolatban. Hogy előbb látja be, hogy ő itt valamit nagyon elszúr, de következetesen, mint hogy a kapcsolat végérvényesen gyógyíthatatlanul tönkre menne. Ezért az összeomlás néha az egyetlen lehetőség, hogy valaki fölébredjen. És azt mondja, hát ha most a saját erőmmel, meg az Isten kegyelmével együtt nem csinálok magammal valamit, hát ennek felesett réfa. Ezért néha, és ez lehet, hogy kegyetlennek tűnik, jön hozzám valaki, és hogy azt gondolom, hogy lenne csak egy kicsit rosszabbul. Az a baj vele, hogy még egész jól van. Még tud magának hazudni, még futja a köröket, még engem is próbál átejteni, bár csak összeomlana, akkor lehetne vele valamit kezdeni. Akkor tudna magával valamit kezdeni, és ott ténylegesen, engedjétek meg, hogy ezt így mondjam, akkor ott tényleg be tudna lépni a kegyelem az életébe. Ott be tudna. Hagy titok ezt, hogy van. És akkor van egy utolsó pont, ez a 64, vagy 3, vagy 2, vagy 10, most már csak ti tudjátok. Ez az, több mint egy éve járok ide keddenként. Kedfüggők csoportja, szerintem, már akinél. Szóval bár ezzel azt akartam mondani, hogy bármire rá lehet kattanni. Csomó történet eszembe jutott, de leállítom magam, mert jön a kriminek a megfejtése. Ki a gyilkos? Ugye, ki tette ezt velünk? Tehát itt most jól elderültünk. Na nézzük. Szeretném akkor ezt a lélektani modellt elmondani nektek. Nekem nagyon sokat jelentett, és úgy lehetne leírni, hogyha ezt akarjátok olvasni bővebben, hogy a tárgykapcsolat elmélet keretén belül akarok most az intimitásról beszélni. Tehát ha az irodalmat keresitek, tárgykapcsolat elmélet. A tárgykapcsolat elmélet azt mondja ki, és én persze mindent sokkal egyszerűbben fogok mondani, és még a szakszavakat se akarom használni, hogy az én-te viszonyról van itt szó, hogy mindig az életünk során egy te által találtuk ki azt, hogy ki vagyok én, és a magam által alkotott kép befolyásolja azt, hogy mit gondolok te rólad, és hogy ezáltal alakulnak ki az elvárásaink, az igényeink, és ez a te kép, az, ahogyan magamat és hogy téged látlak, ez hihetetlenül esetleges és egy esendő kép, és ezen kép alapján újra és újra kialakítjuk a magunk kapcsolatait. Most nagyon egyszerűen ez az elmélet már használhatatlan módon lerövidítve. Mondom akkor a pontokat, de gyors leszek. 28-at írtam, de ezt most szinte csak el fogom olvasni. Azt mondja, a belső világunk meghatározza azt, hogy hogyan tudunk kapcsolatba kerülni egy másik emberrel. Tehát, ha meghitt kapcsolatban akarunk lenni majd valakivel, vagy azt tartósan akarjuk élni, akkor nem elég csak a kapcsolatra figyelni, mert a kapcsolatot már az is meghatározza, hogy én nekem a pszichés struktúrám milyen. Ez meghatározza, tehát muszáj valamiképpen önmagam felé is nézni. Második pont, ez nem érdemes így pontozni, mert a meghittség egy belső stabilitást és erőt föltételez. Akkor vagyok képes meghitt kapcsolatra, ha elegendő, megfelelő erőforrás áll rendelkezésemre, itt belül nekem, hogy egy kapcsolatban elém táruló nehézségekkel, kihívásokkal valamennyire meg tudjak küzdeni. Ha az én belső világom nem rendelkezik kellő erőforrással, akkor nem leszek képes meghitt kapcsolatban lenni a másik emberrel. 3. És ez nagyon fájdalmas, de talán karácsonyig kiheverjük, hogy a meghitt kapcsolatok, vagy azok a kapcsolatok, amik a meghittség irányába mennek, azok a kapcsolatok, amelyekben mondjuk szerelembe estünk, és így a meghittségnek ilyen elővételezett tapasztalatait átéljük, azok általában a saját belső struktúránk gyöngeségeit felszínre szokták hozni. Vagyis mondhatjuk azt, hogy egész normálisak vagyunk, mindaddig, ameddig egy meghitt viszonyban nem keveredünk valakivel. Ott azonban jön a pokol. Tehát, hogy a bajunk bizonyos értelemben a meghittségből fakad. Nem belőle fakad. Az olyan, mint a, mi ez, az indikátor, vagy micsoda? Az hozza elő, hogy valójában sérültek vagyunk. Nem a meghittség okozza a sérülést, a meghittség előhozza ezt a sérülést. Sőt, még súlyosbítani is tudja. Például valaki, akinek van egy önmagáról alkotott képe, és ez az önmagáról alkotott kép, ez az, nem is, vegyünk egy csonkagúlát. Tehát mondjuk, a másikról alkotott képem az, mondjuk én egy férfi vagyok, te meg legyél egy nő. És az a képem te rólad, mint nőről, hogy hát ezek a nők, ezek mind veszélyesek. Nagyon megfontolandó, hogy egyedül éljek-e, vagy megházasodjak, mert a nők előbb-utóbb az emberre rátelepszenek, vagy mit csinálnak, és nem szállnak le. Mert ha leszállnának, az más, de nem szállnak le. És akkor az illető nagy bátorsággal, bizalommal belemerészkedik egy kapcsolatba, ahol persze ott van az ő sebzett struktúrája, és ebben a kapcsolatban az intimitás természetesen előhozza belőle ezeket a mélyen lévő félelmeket, és szorongást, és aggodalmat, mert persze még az is elképzelhető, hogy lesz egy olyan pillanat, amikor az a nő egy kicsit tényleg ráfekszik. És ez beindítja ezt az egész sérülést, és akkor azt mondja, na most megint kiderült, hogy tényleg jobb egyedül. És akkor sosem házasodik meg, és az általa átélt intimitásba hajló helyzetek csak megerősítették az eredeti sérülését. 4. Ez tehát azt jelenti, hogy az egymáshoz való viszonyulás új módját kellene elsajátítani, ami azt föltételezi, hogy képes vagyok az eddigi hiedelmeimet átgondolni. Azt, ahogyan a világról gondolkodom, a terről, az énről, az őkről, hogy azt mondom, hogy ez tulajdonképpen mind végtelenül esetleges, talán én munkahipotézisként Buddhához fordulok, és azt mondom, kedves magasztos, nagyon nagy dolgot mondtál akkor, amikor azt mondtad, hogy ez az egész egy nagy illúzió, hogy nincs is én. Ó, ez nagyon jól jön most nekem. Azt föltételezem most, mikor egy nehéz helyzetben vagyok, hogy mindaz, amit gondolok te rólad, egy illúzió, egy álom. Az én zagyvaságom elejétől a végéig. Mi lenne, ha fölébrednénk és észrevennék valamit, hogy ki is vagy? Ezt magammal is meg tudom tenni, meg a jó Istennel is. Amit eddig gondoltam rólad, kidobom az egészet a kukába, hát ha kiderül rólad valami, ami inkább vagy, mint amiről addig gondoltam, hogy te vagy. Ezt érdemes megkísérelni. Hogy az anyám tönkretette az életem. Na most akkor ezt dobd ki a kukába. Az egészet úgy, ahogy van, az összes sírámoddal, panaszoddal, mindennel együtt, és állítsd azt, hasznos munkahipotézis, hogy valamikor, valami miatt bennem egy olyan tárgyreprezentáció alakult ki, amely azt mondatja velem, hogy te engem tönkretettél. Ez egy esetleges valami, igen, így szoktam rád nézni, az egész egy illúzió, azt mondja. Meghittség helyreállításához a belső és a külső kapcsolati mintákat is figyelembe kéne venni. Nem elég csak magamon dolgozni, hanem a kapcsolaton is dolgozni kell azon, hogy mi történik köztünk. Magamon, kapcsolaton, folyamatosan. Nem lehet csak a kapcsolaton, meg nem lehet, nem érdemes csak magamon. Mind a kettőben van valami. Aztán gyakran egy korábbi kapcsolat lenyomataként látjuk és értelmezzük magunkat, a másikat és a kapcsolatunkat. Ezzel sem mondtam nagyon újat. Kialakult bennünk egy struktúra, egy mátrix. Nem, most mit mondjak? Hát így a tárkapcsolat elmélet azt mondja, egy reprezentáció. A valóságnak egy reprezentálása itt van benn, és persze ez a reprezentáció magamról, te rólad, a kapcsolatról, minden, mitől lesz jó egy házasság, milyennek kell lenni egy férfinek, ki egy nő, mi az intimitás, ezek mind-mind egy esetleges reprezentáció elemei. Mind, egytől egyig, minden eleme. Akkor az segíthet rajtunk, hogy megpróbáljuk földeríteni azt, hogy mik ezek az elemei a mi reprezentációnknak. Milyen elemei vannak, amelyek távol tartanak attól, hogy valójában tudjuk, hogy ki vagyok én, ki vagy te, és ki az Isten. Nekiállunk, és ezt megpróbáljuk földeríteni. Aztán néha irracionális szerepekkel, jellemzőkkel ruházzuk föl egymást, amelyek valójában az eredeti családunk tapasztalatából származnak. Na, ez egyszerű képlet. Mondhatok papos történetet is, hogy voltak jó élményeid papokkal. Akkor eljössz ide egy előadásra, és van benned egy ösztönös bizalom. Itt egy pap áll, nem tudom, hol van a papi civil, biztos nem, biztos elfogyott a tiszta papi civilje, biztos azért nincs, és fölmentesz engem, és ha hülyeségeket beszélek, azt mondod, ó, nehéz napja van, de legyen sok rossz papi élményed, beülsz, nyilak be vannak tárazva, mondhatok akármit. Vagyis az eddigi tapasztalatait kialakítottak egy reprezentációt, és ez rengeteg előföltevést mindent jelent, és általában ezeknek az előföltevéseinknek nem vagyunk tudatában. De közben ezek alapján értelmezünk, értékelünk, látunk, érzünk, gondolunk, tapasztalunk, és minden egyéb. 8. Mindnyájan ezt folyamatosan csináljuk, vagyis mondjuk, vasárnapi mise után egy csomó ember odajön, és azt mondja, Feri atya, ez olyan zseniális, gyönyörű volt. Ez így van? Dehogy is. Hogyan volt, mint a többi? Egy picit jobb, egy picit rosszabb. Na, körülbelül ez van. Ha most 10 ember odajön, és azt mondja, ú, de zseniális volt. Már is kezdem azt érezni belül, egy nem tudatos folyamat beindul, nekem ennek meg kell felelni. Elkezdek még jobban mosolyogni, elkezdek még normálisabb pap lenni, még próbálok még szentebb lenni, hogy... Vagyis azoknak a elvárásoknak, azoknak a projekcióknak, amiket nem tudatosan, állandóan viszünk a másik felé, megint csak nem tudatosan próbálunk megfelelni. Miért? Azért, itt már ez az igazi krimi. Miért csináljuk ezt? Azért, mert hogyha kölcsönösen képesek vagyunk ennek az egyébként egyikünk számára sem tudatos, csiki-csuki, oda-vissza játéknak megfelelni, akkor kialakul egy egyensúly. Akkor pedig biztonságban vagyunk. Ez az egyensúly pedig nem véletlenül éppen azokhoz a reprezentációkhoz visz bennünket vissza, ahol elakadtunk. Hát hova vinne vissza? Mondjuk te egy olyan nő vagy, akit az apukád elhanyagolt. Ja, és akkor milyen... Keresel egy férfit, aki erős, aki megvéd, aki mellett biztonságban vagy, aki oltalom, de közben gyengéd, de közben sokat keres, de közben mindig otthon van, és veled semmi baj nincs. Most éppen 3 éves vagy. A baj az, hogy 23 éves testben. Most van egy óvatos kérdésem, szerintetek fogtok-e csalódni? Nem, dehogy, mert ilyen csomó szaladgál az utcán, tehát elég csak ránézni, és már jön is. Miért? Mert egy 3 éves kislány úgy éli meg a világot, hogy az apukája csak ránéz, és már elolvad. 9. Gyerekkorban belsővé tesszük, és megtanuljuk szüleink kapcsolati mintáit, családi hiedelmeket, konfliktusokat és egyebeket. Ezeket aztán felnőttként kivetítjük és reprodukáljuk. Miközben sajnos nagyon fontos én részektől elszakadunk. Mert mindent beáldozunk azért, hogy visszakerüljünk egy hasonló helyzetbe, nem akarjuk megismételni azt, amitől gyerekként is szenvedtünk, nem ezért van. A probléma abból adódik, hogy a műszer rossz. Tehát mi beállítjuk magunkat mondjuk 0 pH-ra. Mennyi a pH? 7 pH az a jó nekünk? Mi a jó pH? Tessék? 7. Ez az. Tehát megtanuljuk, hogy a 7 pH jó. És akkor lemondunk az összes kóláról, mert azok rontják a pH egyensúlyt. Beállítjuk magunkat 7-re. Megörülünk, ez az! Itt az intimitás, itt van az önértékelés, itt van a tárgy szeretet, minden. Csak egy baj van, a műszeren valóban 7-en állunk, csak a valóságban nem vagyunk 7-en. A valóságban mondjuk -2-n vagyunk. Ez az iszonyú nagy nehézség. Átment, amit akartam mondani? Tehát azt gondoljuk, hogy most megtaláltuk az igazit. Ja, éppen 9 osztással vagyunk odébb. De ezt mi így fogjuk megélni. Megvan az igazi, és most, és éljük, és később lesz egy nagy kalamajka. És nem értjük, hogy a csodában mindent jó, amennyire tőlünk tellett, jól csináltuk. És mégis ez lesz. Az a baj, hogy itt bent a Mátrixszal van a baj. Nem annyira. Tudjátok, hogy van itt orvos. Mit jelent az, hogy Mátrix? Hogyha nem matematikai szak. Tessék? Méh. Hát sejt, méh, ahonnan az élet indul. Ezért nem olyan rossz kifejezés ez, hogy ahogyan egyáltalán nézünk ki a fejünkből, az már teljesen torz. Ez az örömhírem. Semmit sem látunk pontosan, de semmit. Semmit. 10. Egy reprezentációs világot alakítunk ki, alakul ki magunktól és magától is, magunkról és a másikról, vagyis a belső sémáink által látjuk a világot. 11. Minél korábbi reprezentációink vannak, azok annál jobban határoznak meg bennünket. Egyrészt, mert a személyiség fejlődésünknek az elején történnek, tehát nyilvánvaló, hogy arra tud a többi épülni, hogy akkor jobban meghatároz, akkor vagyunk a legképlékenyebbek, hogy az sül belénk a legjobban, akkor vagyunk a legkiszolgáltatottabbak, hogy akkor az nagyon erőteljes hatású lesz. A legkorábbiak ráadásul, mert nagyon korán történnek, tudattalanná is válnak. Ráadásul, tehát még tudattalanul is hatnak, nem is tudjuk, hogy azok hatnak, és akkor így látjuk rosszul a világot. Ez azt jelenti, hogy ezek a minták teszik egyáltalán lehetővé, hogy valamit tudjunk mondani magunkról meg a másikról, Ha nem lennének minták, nem tudnánk semmit sem mondani magunkról, meg a másikról. De pont ezek a minták ellehetetlenítik azt, hogy a valóságot lássuk magunkról és a másikról. 12. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen folyamatos munkahipotézisekben, munkamodellekben élünk. Azt föltételezzük, hogy ez így van. A probléma az, ha nem hipotetikusnak vesszük azt, amit most átélünk, hanem azt gondoljuk, hogy az tényleg úgy van. Hadd hozzak egy nagyon egyszerű példát, ülünk egy csoportban, és az egyik azt mondja a másiknak, te, amit te mondtál itt az előbb, az engem úgy szíven ütött, hogy én utána nem tudtam megszólalni. Erre az illető azt mondja, tehát én semmi rosszat nem akartam mondani. Miért? Hát én nem mondhatom a véleményemet? Hát miért? Hát én is csak elmondhatom, amit gondolok. És akkor először sértve érezte magát, akkor utána dühös lett, akkor kikérte magának, utána bűntudata lett, attól bocsánatot kért, akkor szabadkozott, és ezt ő egyedül csinálta. A legegyszerűbb mondatokat sem vagyunk képesek helyi értéken meghallani. Képtelenek vagyunk rá. Hát a legjobb példa az, hogy ezt az előadást is pontosan annyiféleképpen halljuk, annyiféle reprezentáció történik, ahányan vagyunk, hát ezt tudom, ez primitív, de hát ugye ebből élnek a költők. Ezek a hipotéziseink a világról, amelyek teljesen esetlegesek és mindenképpen torzak valamennyire, ezek azonban meggyőződéssé válnak. Az illető azt gondolta először, hogy a másikat megbántotta, ami nem volt igaz, de ő azt gondolta, utána azt gondolta, hogy ennek ő az oka, ami szintén nem volt igaz, ezután dühös lett, mert azt gondolta, hogy őt megtámadták, és ő neki nincsen joga szólni, ez sem volt igaz, majd bűntudata lett, hogy ő valami rosszat csinált, ez sem volt igaz, majd bocsánatot kért egy bűnért, itt meg már semmi sem volt igaz. Így élünk. Reggeltől estig ezt csináljuk. És néha van egy-két világos pillanatunk. Néha összetesszük, hogy Istenem, volt két beszédfordulat, ami normális volt. Kettő. Megyek, hálát adok érte. Kettő, hogy annyira, emlékszem, hogy meghívtak egy előadásra, de adtak reggelit is. És ők már ültek a reggelilén, én beérkeztem. Fölállt, aki meghívott engem, és azt mondja, nagyon köszöntünk, Feri atya, azt szeretném kérdezni, hogy éhes vagy-e, kérsz-e reggelit? És akkor a válaszom így hangzott, köszönöm szépen, nem vagyok éhes, nem kérek reggelit. És erre így összecsapta a kezét, és azt mondta, én tényleg ezt kérdeztem. Tehát, hogy azt kér, éhes vagy, kérsz-e reggelit? Köszönöm, nem vagyok éhes, nem kérek reggelit. Akkor ezzel az emberrel lehet valamit kezdeni, hogy mit azt még nem tudjuk, de legalább tehát egy kérdésemet már megértette. Emlékeztek, itt ültök, mindenki értett valamit, csak én nem. Ugye, hiba a Mátrixban. Rendszerzavar vagy mi. A gyerek belsővé teszi a külső tárgyak képzeteit, hogy saját életemből mondok ilyet. Rengeteget gyűlöltem az édesanyámmal való kapcsolatommal, rengeteget. És akkor hatalmas megvilágosodás erejű fölismerés volt számomra az, hogy miért van bennem egy negatív reprezentációja az édesanyámnak. Miért? Mert ezt egy csomó ideig ugye ezt tagadtam. Nem, hát az ember szereti az édesanyját, nem, hát... Csak nem úgy viselkedtem. Akkor utána rájöttem, hát Feri, te az anyukáddal gondok vannak. Ugye akkor ráhárítottam mindent az anyukám. Az anyukám. És akkor már 30 fölött kezdtem egy picit rálátni a saját reprezentációimra. És akkor kezdtem megérteni például, hogy pici súllyal születtem. 2 kilós kis félpöty voltam. Bekerültem az inkubátorba. 1 hónap inkubátor. Na hát akkor az mit jelent, hogy a korai reprezentáció kezd kialakul? Már akkor bőven, már az anyamében kialakul, de ott is... Mi az én reprezentációm arról, hogy valaki szeressen engem? Ez. Fekszem egy dobozban, csövek, minden. Ez az én első reprezentációm a terről, a világról, az anyukámról. Ugye, most ha csak ennyi történik, ha csak egy hónap inkubátor, semmi más, csak ez. Ha csak ez történik velem, már akkor is az én édesanyámtól tökéletesen függetlenül kialakulhat egy negatív tárgyreprezentáció. Már. Persze az egészről fogalmam sincs, még szavak sem állnak a rendelkezésemre. Hát nem tudok még gondolkodni, egy kis pötty vagyok, akit az anyukája egy hónap után hazavihetett a kórházból. Ilyen értelemben az anyukámnak semmi esélye nem volt. Ha jól csinálta volna, még akkor is nagyon nehéz helyzetbe került volna. Ez mit jelent? Nekem már a fejemben van egy reprezentáció. Anyukám rátesz egy lapáttal. Mint minden anya, semmi baj nem lett volna vele, de nekem már van egy kezdeti reprezentáció. Ugye, tesóm 1 kilóval többel született. Döntő különbség. Hiába vagyunk ikrek, döntő különbség a tárgyreprezentációban. 1 kiló. És 2 egészen más élet. Ilyen egyszerű. És ez csak most egyetlen szempont volt. És akkor persze mire vagyok érzékeny? Mondjuk ott sír az én tesóm, és ott sírok én. Ha a tesómat nem szoptatja meg az anyukám, mert mit tudom én, hát 1000 dolga van, akkor a tesóm azt mondja, hogy jó, hát az anyukám engem nagyon szeretne, mikor 1 hetes voltam is megszoptatott, 2 hetesen is, meg 3 hetesen is, mert engem megszoptatott az anyukám, kicsit sírok, kicsit bömbizek, de majd jön. Mire oda jutok, hogy egyáltalán el tudok kezdeni beszélni, már annyi nekem, ez a tárgyreprezentáció. És ebből aztán kialakul egy milyen kép? Egy olyan, hogy ja, hát ha az anyám nem szeret, pedig hát akkor én milyen vagyok? Hát akkor nyilván nem vagyok szeretetreméltó, nem? Kialakul egy téves én reprezentáció. Majd pedig, ami ezután történik, ez ezt az egész helyzetet csak megismétli, csak elmélyíti, csak ez. És mikor erre rájöttem, akkor hát rájöttem, hogy hát ez amikor úgy mondtam nektek, hogy ki lehet gyógyulni a mamizmusból, meg a papizmusból. Hogy mer az anyám, hogy mer az apám. Örök téma. Azt annak sosincs vége. Ugye ugyanígy alakul ki, hogy ezek a legmélyebben fekvő mély félelmek és hiedelmek, amelyeket éppen egy intim helyzet hoz elő.